Néztem rá, mert sokan ír, most live vagyok. Most elvileg rámentem, volt egy ilyen opció, hogy live. Igen. Igen, és most már mutatja is, hogy valami. Jó, nagyon jó, köszönöm Zoli. Hát oké, okay, tudom. Köszönöm szépen. Szia. No. Jó estét kívánok, ez most már a második próba lesz, aminek nekifutok. Kaptam egy kis technológiai segítséget, hogy hogyan kell Facebookos kamerát használni, amit eddig nem volt még szerencsém. És időközben már beszéltem nagyjából 10 perc, amikor még mindig csörög a telefonon, végre fölveszem, nem akartam megszakítani, és kiderült, hogy még nem voltam élőadásban. Rendben, nem vagyok a technika ördöge. Röviden bemutatkoznék, Kovács Kristóf Jécák vagyok. Budapesten születtem, 31 éves, és az otthoni közösségekben tanultam. Nem mondom, hogy jó ideig, egy nagyjából egy évig, két évig. 6 évvel ezelőtt tettem csúvát, tehát 6 évvel ezelőtt kezdtem el újra kapcsolódni a judaizmushoz, a tanításhoz, és az egyéb zsinagógai közösségekhez, a tanulóprogramjaikhoz, és utána nagyon kis idő elteltével már meg is kaptam a lehetőséget, hogy csatlakozzak egy kinti yeshiva programhoz, amin hát életkoromból fakadóan sokat szabottam, de végül elfogadtam, mert nem akartam elszalasztani ezt a lehetőséget. Ez később életem legjobb döntésének is bizonyult, úgy gondolom. Úgyhogy 3 évnyi yeshiva tanulmányokat, 3 évig folytattam yeshiva tanulmányokat Jeruzsálemben, Migdál helyekben, és azt követően pedig elkezdtem a Kolában a tanulmányaimat, illetve meg is házasodtam, most már lassan 2 éve, és azóta még itt élek Izraelben. Most ezt a tanulást, ezt távoktatás formájában végzem, de hát az az igazság, hogy most a járvány idején nagyon sokan hasonló berendezkedésre szorultak. Mai előadásom témája az Pészakról fog szólni, természetesen nagyon aktuális, ugye most már nagyon közel van a Pészak, és hát mindenki készülődik rá, takarít, tanulja a halakákat, és minden mellett, a nagy takarítás mellett próbálunk spirituálisan valamennyire felkészülni erre, hogy akkor, amikor a Pészakot üljük, az ne csupán egy ilyen kézgyakorlat legyen, hanem legyen ennek valami jelentése. Az egész vallásnak tulajdonképpen ez a jelentőség, hogy valami hatást gyakoroljon az életemre, a mindennapjaimra, a mentalitásomra, a másik emberhez való viszonyomra. És ez a fajta megközelítés nagyon tükrözi egyébként a Lubavitcher Rebbének a megközelítését, és én most az ő tanításaiból fogok egy pár pontot felvázolni. Miért pár pontot? A célom elsősorban az volt, hogy egy teljes szikát meg fogunk itt most tanulni. Az az igazság, hogy amikor befejeztem ezt a szikát, ez tegnap történt meg, akkor jöttem rá, hogy ez sajnos messze túlmutat azon az időkereten, mint amit mi most itt ideálisan el tudunk tölteni, és ezért ezt valamennyire rövidíteni kellett. Majd meg fogom mutatni, én egy olyan könyvből fogom ezt olvasni, tanítani és tanulni egy időben, amiben van egy ilyen kis összefoglaló is, ami segít rávilágítani a főpontokra. Úgyhogy ebből azt gondolom, hogy egyszerűbb ezt kicsit megérteni. De egy kis bevezetőt még mondanék, amit fontos tudni. Én amikor Budapesten voltam, és mondták nekem, hogy a Rebbe tanításai. Én nagyon sokszor ezt nem nagyon tudtam hova tenni. Ott voltam a reggeli tanulásokon, és hallottam a tanítás tartalmát, de nem értettem pontosan, hogy honnan ismerik az emberek a Rebbe tanításait, és tulajdonképpen mit fednek le ezek. És akkor most azért, hogy azok, akik nem annyira ismerősek a lubavicsi vallásirodalomban, ennek a szövegeiben, annak mondom, hogy a Rebbe vallásirodalmi korpusza az tulajdonképpen három fő csoportra osztható. Az egyik, azok a Maimarok. A Maimar az ugye szó szerint azt mondja, hogy ma'amar, tehát mondás, és ezek leginkább nagyon mély, mélyre nyúló haszidi diskurzusokat fednek. Na most ezeket sokszor nehéz tanulni, mert a haszidi diskurzusoknak megvan a maga terminológiája, ezt leginkább a haszidi filozófia alapművéből, a Tanyából lehet megtanulni, És a haszid diskurzusnak egy további tulajdonsága, hogy ez, hogy ezen keresztül válik egy rebbe valójában rebbévé. Tehát az utolsó rebbe, az utolsó, legalábbis a lubavicsi szokások szerint, az utolsó, a hetedik lubavicsi rebbe, például amikor 1951-ben végül elfogadta a mozgalomnak a vezetését egy évvel, kerekkel egy évvel az apósának a halála után, akkor is egy májmárt mondott, ez tulajdonképpen úgy mondjuk ez a, ez a székfoglaló beszéd, ez a beavatási ceremóniának az egyik rituáléja. Ez a májmár. Van egy másik része a rebbe irodalmának, ami nagyon ismert, ezek a levelei. Mik ezek a levelek? Ezeket szerintem manapság leginkább úgy ismeri a világ, mint olyan leveleket, hogy a rebbétől a haszidok hozzáfordulnak és tanácsokat kérnek különböző spirituális dolgokban. Ugye a zsidó vezetőknek, vallási vezetőknek kiterjedt responzum irodalma van, de nagyon sok az olyan, ami elsősorban halakikus kérdésekkel foglalkozik. A rebbe levelei leginkább spirituális tanácsadással, mit értünk spiritualitás alatt, az Isten szolgálattal kapcsolatban, hitbeli dolgokkal kapcsolatos kérdésekben tanácsot kérni. Azonban, ami nagyon érdekes, és ezt én is tapasztaltam, a legelején a rebbe, amikor még nem volt rebbe, de már Amerikában volt, ez a 40-es évektől, 41-től, azt hiszem, valami 43, valami ilyesmi, tehát onnantól egészen a vezetővé válásáig a leveleket ugye nem úgy írta, mint a rebbe, hanem úgy írta, mint egyrészt több nagyon fontos Habad intézménynek az igazgatója, a Habad oktatási intézménynek a főszervezője, aki a levelekből kiderül, hogy folyamatosan próbált valamilyen módon akkor még nem elsősorban spirituális tanácsokat adni, hanem szervezni, tulajdonképpen menedzselni ezt az oktatói tevékenységet. És ennek során, ezt azért mondom külön, mert szerintem ebből még kicsit betekintést nyerhetünk abba is, hogy milyen volt a mentalitása például egy Amerikában élő, de frissen még a soha évei alatt tevékenykedő rabbinak. Milyen volt a stílusa, milyen volt a hangvétele, milyen problémákkal kellett akkor küzdködnie, hogyan viszonyult azokhoz az európai sorstársakhoz, akik éppen ugye a pusztítást szenvedték. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek történelmi szempontból is nagyon értékes dokumentumok, mindenkinek ajánlom. Tehát most a májmár után ezek voltak ugye a levelek, a levelei. És most érkezünk a harmadikhoz, szándékosan a végére hagytam, mert én is egy ilyennel fogok foglalkozni most ezen az este. Ezek a szichák. A szichá, az héberül annyit jelent, hogy társalgás, dialógus leginkább. És tehát a májmár az a mondás, ez pedig inkább a féle dialógus, vagy élőbeszéd. Ami utal arra, egyébként mind a májmárok, mind a szichák esetében, hogy ezek a szövegek, ezeket nem a rebbe írta le, ezeket a rebbe mind elmondta, különböző haszid összejöveteleken. Ezek a haszid összejövetelek nagyon rendszeresek voltak. Voltak minden hónapban egyszer, Shabbos Mevarimkor, ugye a újholdat megelőző Shabbatkor, akkor mindig tartott Fabrengent, vagy héberül úgymondják Hitvádut, amit egy haszid összejövetelt jelent, és ahol a közösségnek ő tulajdonképpen tanított valamit. És ez néha májmár volt, néha szicha volt, nem csak néha, ugye rengeteg van ezekből. A szicha abban különbözik a májmártól, hogy több félére osztjuk, nem feltétlen kell, hogy annyira mélyen belemenjen a haszid terminológia használatába és különböző haszid tanításokba, de előfordulhat. Most pont ezért mondom, hogy a szichákat, miért mondom, hogy előfordulhat, mert általában három különböző kategóriára lehet felosztani ezeket a szichákat. Vannak az olyanok, amik leginkább psattal foglalkoznak, és azt magyarázzák tovább. Ez ilyenkor rendszeresen a rebbe heti szakaszból vesz egy versort, egy paszukot, vagy Rashi egy magyarázatából. És ezt szövi tovább, azt magyarázza tovább, belesző egy kis haszon magyarázatot, de alapvetően marad még a psátnál. A másik csoport, amikor egy haszid magyarázatot fűz, talán nem annyira mélyen, most nem definíciószerűen mondom, ezek az én meglátásaim, nem annyira mélyen, mint egy Maimar esetében, és még mindig témáját tekintve a heti szakasznál maradva, illetve a különböző ünnepeknek a szövegeinél maradva, most azt mondom, hogy a Purim ünnepek, hogy Eszter könyvéből vehet egy passzukot kiindulási pontnak, Pészakkor, mint látni fogjuk a Hagadát, és így tovább. És a harmadik kategória, az pedig az, amikor a Rebbe az halakikus dolgokkal foglalkozik, és ezt magyarázza tovább egy szikában, ez olyan történhet meg. Egy példát mondok, csak hasonlítésszerűen. Van mondjuk, beszélünk mondjuk halaká kapcsán a Misné Tóráról, a Maimonidesnek a fő művéről, ugye ez a zsidó jogtár, és abban van mondjuk valami tanítás, valami halaká, mondjuk a hametszel és a macával kapcsolatban. És onnan kiveszik idézetet. És utána veszi a Pszachim traktátust, a Talmud Pszachim traktátusát, és onnan kiveszi egy másik idézetet. És azt mondja, hogy ez a kettő látszólag több szempontból is, olyan, minthogyha ellent mondaná egymásnak. Ezt mondom, ez hangsúlyozom, ez csak egy példa. Mit ellent mondaná egymásnak? És a Rebbe akkor ezt tovább fonja, magyarázza, forrásokat használva, van rengeteg forrás használva, és végül megmutatja, hogy tulajdonképpen hogyan nem volt ellentmondás a két dolog között, mik azok a dolgok, amikre átlag olvasó nem figyelne fel, ő azonban látja, mivel egy Talmid Chacham, és észreveszi közötte az összefüggéseket. Pont ezért, mivel nagyon sokféle dologból idéz, nagyon sokféle dologból magyaráz, bár a Likuté Szichot és a Rebbének ezek a művei, ugye a Maimarok vagy beszédei, ezek látszólag ugye egy-egy kategória, de ezek mind hatalmas-hatalmas olvasott anyagra épülnek. Tehát amikor én felültök egy ilyen szichát, elkezdem olvasni, akkor azzal egy időben, hogyha én mélységében meg szeretném érteni, akkor megnézem az egyes magyarázatokat, lábjegyzeteket, és az egy külön könyvtárt jelentene. Úgyhogy ez egy, azt tudom mondani, egy nagyon kellemes intellektuális kihívás, meg egy jó spirituális utazás is. Jó, én azt mondom, hogy kezdjük el. Pészach, a téma is a Hagadá. És a kérdés az, hogy a Hagadának az üzenete, a Hagadá tartalmának az üzenete, tehát az éptömi kivonulás története, ez egy befejezett történet, vagy ez egy olyan dolog, ami még mai napig tart, van-e bármiféle relevanciája a ma emberére nézve, rám nézve. És akkor kezdem ennek a mondom, összefoglaló szövegnek, mert most erre van keretünk, a taglalását. Kezdem héberül, remélem nem fogja nagyon megakasztani, és utána magyarázom magyarul. Kaddásel Pészák, sebe emce után, mi kaimi, mert ha mit volt, szipur jöcért mit ráim, mi se kefetet, ha ma et, ma hutá, ha kola lennit, se jöcért mit ráim, lóke meóga hatpámi, éleke tahalik, mit ma seh, se ku jöszot gadolve amud, hazag betovaténu, Ube emunaténu. Tehát azt mondja, hogy a Pészaki Hagada, ami által teljesítünk egy micvát, melyik micvát? Az, hogy el kell mesélni az egyiptomi kivonulás történetét. Ugye van egy ilyen, azt hiszem a Bóheti szakaszban, van egy ilyen vehikátele van echo, tehát mondd el a fiaidnak, és ebből a passzukból vezették le a bölcsek, hogy mit kell elmondani az egyiptomi kivonulás történetét. Tehát azt már tisztelt, tehát ezáltal már tisztázunk. Ez egy tórai parancsolat. A Hagada elmondása egy tórai parancsolat. És ennek a történetnek az elmondása, ez tükrözi az egyiptomi kivonulás eszmeiségét valamilyen szinten. Lokkömeóga hatpámi, nem csak úgy, mint egy egyszer megtörtént esemény, illetve tehalik, mint masek, se kugyeszat gadovja, mutazabbi turatino, bemondat ténu. Ez egy folyamat. Tehát az egyiptomi kivonulás az nem csak egy egyszeri esemény, hanem ez folyamatosan történik. Mi ebben a pillanatban is ezek alapján azt tudjuk mondani, hogy még mindig az egyiptomi kivonulást éljük, és ez egy nagyon fontos elv. És azt mondjuk, hogy ez a valódi tartalma. Az, hogy a Hagada elmondása, tehát az egyiptomi kivonulás történetének az elmondása, ez a Tóránknak és a hitünknek képezi az alapját, és egy nagyon erős pillérét. És ennek az eszmeisége pedig az, hogy ez a történet ez folytatólagos. Ennek mi is a részei vagyunk, ezt mi is folytatjuk. Az, hogy ez így van, az, hogy ez ránk is vonatkozik, az, hogy ez folyamat, az pedig a következőkben látjuk. A davar boletben, a yukádben, a komot, melyek az énbe hagada, se nitének a vén et masmaut, a rakle or ikaron ze. Igen. Tehát a Hagada szövegében van egy pár olyan központi szövegrész, ami segít abban, hogy megértsük, hogy mitől válik a Hagadának a tartalma nem csak egy micvává, de egy olyan micvává, ami az egész hitünknek képezi a nagyon fontos alapját. És akkor most ezen a ponton kinyitnék egy másik könyvet, eddig ugye Szicha volt a kezemben, most kinyitnám a Naftali Krausz, azt hiszem a Naftali Krausz fordította, de ezt ismeritek, ezt a Pészaki Hagadát, a magyar fordítását. Nem mondtam jó előre, aki előtt nincsen, az később vissza tudja nézni a felvételt, és akkor az alapján utána visszakövetni. Az első olyan idézet, amivel foglalkozunk, és amin keresztül tükröződik a Hagadának, azaz az egyiptomi kivonulásnak az eszmeisége, az rögtön a Magidnak a bevezetőjénél található, ami ebben a kiadásban 16. oldal ugye a Héber, ami azt mondja, ha lachmo anio diachlu afhasono beagad mitzraim. Ez az első része. Mit mond ez? Ilyen volt a nyomorúság kenyere. Ezt ették őseink Egyiptom országában. Ma pirus dai achlu afhasna beagad mitzraim. Hare, matasha anachnu ochlim, hile zeker a matasha avoyszénu achlu bejöciesz mitzraim, velo beret mitzraim acma. Fölmerül egy kérdés. Amikor azt mondjuk, hogy ilyen volt a nyomorúság kenyere, akkor mi ugye a kovásztalan kenyere gondolunk. Azt mondjuk, hogy ezt tették őseink Egyiptom országában viszont. És valami nem stimmel. A kovásztalan kenyéről, mert ugye ez az, amire mindig gondolunk, azt mondjuk, hogy nyomorúság kenyere. És ezt jelöli. És ez a maca. Azt mondjuk, hogy ezt tették őseink Egyiptom országában. Hiszen a Tórából tudjuk, hogy az őseink ezt nem Egyiptom országában ették valójában, hanem az egyiptomi kivonuláskor. Tehát nem akkor, amikor még szolgaságban voltak, hanem amikor kiszabadultak, mert nem volt idejük arra, hogy megvárják, amíg a dolog meg kell. Na most ezzel kapcsolatban többféle magyarázat van egyébként. Mind a Szfornótól. A Szfornó azt mondja, hogy igazából lettek a zsidók Egyiptomban, mert szegények voltak, és a szegényeknek akkoriban az volt a szolgása, hogy ilyen kenyeret tesznek. Egy másik tóra magyarázó azt mondja, hogy de igenis az egyiptomiak ezzel etették a zsidókat, mert ez egy nehéz étel volt, és az emésztése is kicsit lassabb volt, és nem kellett belőle annyit adni nekik, de mindezt a prágai lövrabbi elutasítja, és azt mondja, hogy lehet magyarázni, de igazság szerint, ha tényeket nézzük, se a Tórában, tehát a Mózes öt könyvében, se a Misnában, se a Talmudban, a Gemarában, ami ugye ez a három ugye a zsidó törvénykezésnek ugye a három alappillére, ezekben semmi erre utaló információt nem találunk, hogy az eleink, akik még Egyiptomban szolgaságban voltak, hogy ők ettek volna ebből a kovásztalan kenyérből, a macából. Azt tudjuk, hogy ezt ették, amikor már szabadultak, amikor már kifelé tartottak Egyiptom országából. Úgyhogy ez a kérdés, ez továbbra is fennáll. Megemlékezünk a macáról, de milyen formában? Miért azt mondjuk, hogy ilyen volt a nyomorúság kényére, ezt tették őségek Egyiptom országában? Jó, mindjárt magyarázatot fogunk erre kapni. Ella, a kavana be káhi, lehet gismiát be petáh, amirat a hagadá, se jöciát mitzráim, adáin lön is lemmá, velachén, gám achilat ha macot, se leáker jöciát mitzráim, nech sevet be arre mitzráim. וזוכיק הסיבה לכך שעדיין ישנים בישראל עניים, כעוד כפין, כעוד צריך, ובני ישראל עדיין משועבדים, משובדים בגלות חשת עבדין, מאחר שהגאולה עדיין לא הגיעה לשלמותה. נויון סיב. הרבי אז מודיע, הודי, valójában az egyiptomi kivonulás az nem volt teljes. Geulának hívjuk az egyiptomi kivonulást. És mint egy nagyon fontos, mint az összes többi kivonulásnak, vagy összes többi geulának tulajdonképpen az ősapját, a forrását. Ugyanakkor ez a megváltás onnan, ez nem lett teljes. Ugyan fizikailag kivonultunk, de ami azt illeti, mondjuk a mentalitásunkat, a zsidók mentalitását, nem mondható el, hogy ez tényleg egy teljes megváltódás lett volna. Bizonyos értelemben, még amikor kimentek Egyiptomból fizikailag, lelkileg még akkor is tovább vitték magukkal a szolgamentalitást. Tovább vitték magukkal, már kimentek Egyiptom országából, elvileg fizikailag felszabadultak, de még mindig magukkal vittek egy darabot abból a rabszolgából, aki ott senvejt az egyiptomi rabszolgaságból. És éppen ezért az elején, amikor azt mondjuk, hogy ilyen volt a nyomorúság kenyere, ezt tették őseink Egyiptom országában. Valóban a maccára gondolsz, hogy ilyen volt a nyomorúság kenyere, ez olyan macca, ezt tették őseink, ez így is van, Egyiptom országában. Tehát spirituális értelemben még ott voltak. Amikor ezt tették, akkor még mindig ott voltak gondolatban egy picit, vagy lelki értelemben Egyiptomban. És ezek alapján, ez alapján, a magyarázat alapján az is értetővé válik, hogy miért látjuk azt, hogy még mindig vannak Izraelben szegények és nélkülözők. Ugye azt tudjuk, amikor a megváltásról beszélünk, és a teljes és végső geuláról, akkor egy nagyon-nagyon idilli állapotot képzelünk el. Ugye ebben az idilli állapotban nem illik bele, hogy vannak szegények, vannak nélkülözők, vannak olyan emberek, akiket esetleg nagyon támogatni kéne anyagiakban. A végső megváltásban ilyen dolgokról nem beszélünk. Viszont itt pedig ugye rögtön azt látjuk még ebben a részben is, hogy aki éhes jöjjön és egyen velünk a nélkülöző, ilyen meg velünk Pészak ünnepét. Ez ugye a Magidban, itt a második mondat rögtön az ilyen volt a nyomorúság kenyere mondata után. Ez is azt mutatja, hogy igazából ez a megváltás, ez nem lehetett teljes. És mit mond a végén? Ugyanott. Ma még itt vagyunk, de jövőre Izrael földjén. Ma még szolgaként, de látjuk, ma még itt vagyunk. Amikor mondjuk a Hagadát, akkor ugye jelen időben mondjuk. Tehát amikor azt mondjuk, még itt vagyunk, az is egy bizonyíték arra, hogy a geula, a megváltása, a Yetziat Mitzrayim eseménye, ez nem vonta maga után a teljes megváltást. Yachadim zot, השירותה של הגאולה ממצרים היא בכך שהיא פרצה את הדרך המוליכה לגאולה השלמה, לשנה הבאה בארד ישראל, לשנה הבאה בני הורים. Igen. Akkor el lehet azon gondolkodni, hogy ha nem volt tényleg teljes ez az egyiptomi megváltás, akkor miben volt ez a nagy jelentősége? Akkor miért kell nekünk minden évben ezt elmondani? Miért annyira fontos? És azt mondjuk, hogy bár nem fejeződött be a megváltás, de azért valami történt, valami megkezdődött. Valami megkezdődött, ami addig nem volt. Igenis, elindultunk egy úton, amely útnak nem értünk még a végére, de minden esetre már rajta vagyunk. A megváltás már folyamatban van, ugye Egyiptom óta, azóta is azt folytatjuk, csak egyszerűen még nem fejeződött be. És mivel ez a megváltás volt, ezért olvashatjuk egyáltalán föl a Hagadában azt, hogy ma még itt vagyunk, de jövőre Izrael földjén. Ez is szimbolikus Izrael földjén. Most én Izrael földjén vagyok, de ilyen értelemben ugye nem, ez nem a spiritualitásban, a megváltás tekintetében, hanem a fizikai észre. Viszont azért, de jövőre szabad emberként. Tehát azt mondja, most még nem vagyunk szabadok. Most még nem vagyunk Bnei Horin. Most még szolgák vagyunk, és ebben az állapotban azt mondjuk, hogy még mindig vágyakozunk, törekszünk arra, hogy eljussunk a teljes, végső, valódi megváltás állapotába. Következő passzuk, amit most elemezni fogunk, Avodin Hayeinu le Paroi de Mitzrayim. Ez megint csak ugyanezen az oldalon, még egyszer, 16-17. Oldalon magyarul olvasom. A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de örökkévaló Istenünk erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett onnan bennünket. Ha a Szent legyen áldott, nem vezette volna ki elődeinket Egyiptomból, akkor mi meg a fiaink és az unokáink máig is fáraó rabszolgái lennének ott. Érdekes. Mit mond erre a Rebbe? Tehát mit mond? Mit mond nagyon röviden ez a magyar bekezdés, ez a magyar fordítás? Hogyha az egyiptomi kivonulás nem történt volna meg, ami hogy történt, az örökkévaló kivezetett minket erős kézzel, kinyújtott karral, ha ez nem történt volna meg, akkor még mi mindig a mai napig ott lennénk Egyiptomban. Minden értelemben, fizikai értelemben is. És ott nem csak mi, és most 2020-ról beszélünk, vagy 1784-ről, hanem a fiaink is, sőt, majd még 60 év múlva Isten segítségével az unokáink is. Mapirus ve elu lochoci a kadosh baruket a vajszínű mi mitzráin, hare ono bneinu, o bne bneinu, mesúbdem hainu lirpáru mi mitzráin, ve hare a galut nigzera, milekat hila le mesek arbe mocsana, ve tolo. De ezt akkor nem lehet érteni. Az egyiptomi rabszolgasságnak egyáltalán tény az, hogy mi Egyiptom földjére érkeztünk, az valaminek az eredménye. És erről most hirtelen elfeledkeztünk. Ez egy isteni rendelkezés, egy úgynevezett gezére eredménye, amit még Ábrahámnak mondott a Béne Betarim eseményekor. Ugye Ábrahámmal volt egy ilyen szövetsége, amikor elmondott Ábrahámnak sok mindent, többek között, és ami most a történetünk szempontjában nagyon lényeges, hogy az ivadékai 400 évre számüzetésben lesznek, az egyiptomi számüzetésben lesznek. De ha azt mondja, hogyha ennek ő megszab már korábban egy időkeretet, ha Isten azt mondja, hogy 400 évig, nem azt mondja, hogy sokáig, azt mondja 400 évig, akkor mi hogyan mondhatjuk azt most, és még egyszer 2020-ban, hogy ha az örökkévaló nem vezetett volna ki minket, akkor még ott lennénk. Hiszen az isteni rendelkezés az egy pont, azt mondja 400 év, akkor bármi is történik, 400 év múlva ő kivezetett volna minket volna, vagy akkor mi automatikusan kimentünk volna onnan, kiszabadultunk volna onnan valamilyen módon. Most ezzel kapcsolatban van vita, és lehet azt mondani, hogy na jó, de igazából, ha tényeket nézzük, lehet azt mondani, hogy 210 évről van csupán szó, mert nem 400 évig voltak Egyiptomban, nem csak 210 évig, és a 400 év az tulajdonképpen csak Izsák születésétől számoljuk. De még ha azt mondjuk, hogy ez így is van, ez is csak egy számolásbeli különbség, attól még az isteni rendelkezés az továbbra is érvényes. Továbbra is érvényes, hogy ennek van egy szabott ideje, amin túl elvileg nem kéne ott lennünk. És semmiképpen sem vonatkozna ránk, a fiainkra és az unokáinkra ez a rendelet. Igen, éle a kavana bekáh, hí, le lemedotánó, se bnei észre, amit szadám, loha jureói madein le geula, be ota sá, és sum se loh is limu et matavatam se galut, beru ve zihu haulam, ad le macav se lifnei ha hetet. Het. Ha geula hajta efo rak bekoho se la kadosh baruhu ve yocienu, ha se mi vitzraim, be yad chazaka ve lachen, loha isa zo geula shleima. Itt a megoldás. Valójában azért az örökkévalónak volt egy terve, csak ezt nem mondtuk az elején, ezzel az egész rendelkezéssel, hogy a zsidókat Galutba küldi, Egyiptomba. Ezt nem csak úgy mondta, azért, hogy legyen ott nekik nehéz meg rossz, szóval egyfajta spirituális feladatnak szánta neki. Azt gondolta, hogy ha elküldi őket oda, és azért szabta meg ezt a 400 évet, mert úgy gondolja, mert ugye ez volt a számítás, hogy 400 év alatt a zsidók elérnek abba az állapotba, abba a spirituális fejlődési állapotba, hogy onnantól kezdve már maguktól kiváltódnak. De az az igazság, hogy a zsidók nem fektették bele úgy néz ki a szükséges energiát, vagy szükséges spirituális ráhangolódást arra, hogy ez megtörténjen. És ennek az egésznek a célja végül nem teljesedett be. Az örökkévaló azt akarta, hogy ott ez beteljesüljön, és Izrael a saját érdeménél fogva váltódjon meg, de ez nem történt meg. Miért volt jó ez az egész folyamat? Még, és akkor vissza tudjuk vezetni még az Ádámnak a vétkére, ugye, hogy evett az almából. Azóta tart ez a vétek, és Isten Ábrahámtól kezdve szerette volna ezt a vétket valahogy helyrehozni az ősapákon át, és akkor ennek lett volna a csúcspontja az egyiptomi kivonulás. Csak sajnos az egyiptomi kivonulás előtt nem értünk el oda, hogy ezt mi magunk is képesek legyünk megtenni. Így bár azt mondjuk, hogy igen, valóban van ennek, volt az Isten adott erre egy határidőt, hogy 400 év, de valójában azért, mert az volt a terv, hogy a zsidók ezt ki fogják érdemelni. De nem érdemelték ki, és így értetővé válik, hogy miért úgy fogalmaz a Hagadá, hogy erős kézzel, és hogy erős kézzel vezették Isten a zsidókat Egyiptom országából. Azért, mert szükség volt erre, mert nem arról van szó, hogy automatikusan megtörtént volna a zsidóknak az érdemeinél fogva, csúvát tett volna mindenki egységesen, és felszabadultak volna, és halleluja, hanem Istennek kellett közbeavatkoznia. Igen. A következő passzuk, következő hagadai rész, amit Borcsi alá veszünk. Mert hila avdi avoda zara haja avai szénu, vagy aksav kér vénu amakom le avada, oly szóri. Rögtön megkeresem ennek is a helyét. Igen. Akinek a kezében van a pészaki hagadá, és a később becsatlakozóknak mutatom újra, annak mondom, ez a Magyarországon nagyon sokaknak megvan, gondolom. Most a 20-21. oldalon szeretném, ha kinyitnátok, és magyarul olvasom, hogy melyik részről van szó. A második bekezdés bal oldalon, 21. oldal. Kezdetben őseink bálványimádók voltak, de mostanra rávezetett az örökkévaló az ő tiszta hitének szolgálatára. Eddig. Mapirus ve akshav kirvenu hamakom le avodoszoi. Hagei kiruzem hit hil kvar biyom yavram avinu ve chayelo lomar v'achar kach kirvenu hamakom le avodoszoi. Azt mondjuk, hogy a kezdetben az őseink bálványimádók voltak. Kik voltak ezek az ősök? Ez világos, hogy a bálványimádás Ábrahámmal ért véget. Ő volt az első monoteista, ugye. Mi azt jelenti, hogy Terach. Terach volt az ő apja. Mennyiben az ábrahámi vonalat nézzük, akkor az ő vonalán Terach volt az utolsó bálványimádó, aki egyeneságon ugye felmenője volt, és utána, rögtön Terach után, már Ábrahámmal elkezdődött az a folyamat, hogy az Isten már közelebb hozta őt az ő szolgálatára, és a vele való együttműködése. De ez így van. Akkor miért úgy írja a Hagadának az a része, hogy kezdetben őseink bálványimádók voltak, eddig tiszta, kezdetben ki, Terach, az ő idejében, de mostanra rávezetett az örökkévaló az ő tiszteletének szolgálatára. Miért mostanra? Most az most, tehát ebben a pillanatban, tehát a mai napon. Miért így fogalmaz a Hagadá, hogyha egyszer tudjuk, hogy már Ábrahám, már rögtön utána elkezdte a megfelelő Isten szolgálatot. És hogyha még tegyük fel, hogy azt mondjuk, hogy a Hagadá az nem szó szerint azt mondja, hogy a mi korunkról beszél, hanem mondjuk ez így reflektál magára a Hagadának a történetére, az egyiptomi kivonulására. Hát még ezt sem mondhatjuk, ezt sem elfogadható, mert az egyiptomi kivonulás, hát az egyiptomi kivonulás is sokkal később történt, mint az Ábrahámmal kötött szövetség. Tehát ez elsőre nem érthető. Nézzük, hogy mi a magyarázata a Rebbének. Éle hakavana bekahi lelemedotánu se gamach sav leacher a geula mi mitzraim bene Yisrael mitzadam einam raoin adain leitkarev al HaKadosh Baruch Hu mishum se geulatam hapnimit lo nishlama adain bekeruvam se bene Yisrael leavodat haboye hu rak mishum se HaKadosh Baruch Hu hafetz bekach. Tehát azt mondja, hogy valójában, amikor azt a szót használja a Hagadának ez a része, hogy kezdetben őseink bálványimádók voltak, de mostanra rávezetett minket az örökkévaló szolgálatára, az más szóval ugye az egyiptomi kivonulás után, akkor az arra vonatkozik, hogy Izrael a saját érdemei alapján nem közeledett az örökkévalóhoz. Izrael, ezt mondták is, hogy abban az állapotban, amiben voltak, azt mondják, hogy a tisztátalanság 49. kapujában voltak, ez egy nagyon, bár úgyis ez egy nagyon mély spirituális állapotot jelent, ez egy mély zuhanás spiritualitásban, és ami biztos, hogy ez nem egy olyan állapot, ami azt mutatja, hogy na, azért vitt ki minket, mert ez a mi érdemünk. És tulajdonképpen nem csak ők nem váltottak meg, nem csak ők nem kerültek saját érdemüknél fogva közelebb az örökkévalóhoz, de ez a fajta belső megváltódás, ez a fajta belső igazán szabaddá válás, most a hit szempontjából is mondom, ez a mai napig nem fejeződött be. Tehát amikor azt mondja, hogy de most arra rávezetett az örökkévaló az a tiszteleti megszolgálatára, ez azt jelenti, hogy ez a folyamat, ez minden egyes generációban tart. De körülvám se a bönei jösszel, de a vádat a bajrek, hurák, mi sumsa kadosból hefezbe kár. Tehát más szóval azért váltottak meg a zsidók Egyiptomból, mert az örökkévaló így akarta. Ez volt a döntése, ez volt a vágya, ez volt a választása. Nézzük a következő részt. Behise Amda. Újra. Pészeki Hagada 20-21. oldala. A magyar szöveget olvasva, ez bal oldalon a negyedik bekezdés. És ezt mondja. Héberül. Vehise amdola vajszínú velanú, se loáhat biavádó amádó leinú lekalói színú, élesebe kodar vidó amdimú leinú lekalói színú, ve a kadós baruk humáci leinú miadam. Ez az isteni ígéret vigyázta őseinket, és ez vigyáz bennünket is. Mert nem csupán egyetlen ellenség készült elpusztítani minket, hanem minden egyes nemzedékben támadnak olyanok, akik vesztünkre törnek, de a szent áldott legyen ő, kiment bennünket a karmai közül. Máhú ha hidus bekach, se a kadosh baruch hu macilénu mi adam, vehi einze muván mi alap, se a kadosh baruch hu lolaniach lerasaim, lehalot halila et bnei Yisrael. Fölmerül egy kérdés. Hogyha az örökké való minket kiválasztott arra, hogy megcselekedjük a parancsolatait, ami egyfelől egy édes teher, másrészt egy hatalmas felelősség, akkor nyilván úgy gondol ránk, mint a missziójának a fő szövetségeseire. Ami azt jelenti, hogy nem csak fontos neki, hogy ebben a misszióban a ránk háruló dolgot megcselekedjük, hanem az is, hogy ebben ne akadályozzanak annyira. Ha viszont emberek vagy népek elkezdenek az életünkre törni, nem feltétlenül fizikailag, de megakadályoznak abban, hogy zsidóként éljünk, istenfélő zsidóként, a parancsolatokat betartva, akkor az egy jó dolog persze, hogyha az örökkévaló azt mondjuk, hogy a szent áldottól legyen, kiment bennünket a karmaik közül, ez egy jó dolog. De ugyanakkor el is várható. Tehát akkor mi ebben az újdonság? Miért kell ezt külön leírni? És a válasz pedig az, a Rebbe magyarázata szerint, hogy éle sem jachal, sem benéj iszre, adáin lo, nidbaga guvén, és zakihube slémut, és bachén adáin rá. Ben Rasha, יש מקום לטענה שכזו מצד מידת הדין ורק התערבותו של הקדוש ברוך הוא מצילה את בני ישראל. Jó. Tehát ez azt mondja, hogy tekintve, hogy a kivonulás pillanatában a zsidók azok még nem váltak érdemesi arra, nem végezték el az Isten által a rájuk bízott feladatot, ezért még mindig mondhatjuk azt, hogy megvolt bennük a rossz. Egyébként a Hagadai, egyébként a Széder estén ez szimbolizálja a rossz gyereknek a jelenléte is. Tehát még mindig mondhatjuk azt, hogy az örökkévalóhoz azt szokták mondani, hogy mitzat ha-din. A din az ugye azt jelenti, hogy valami mint egy ilyen bíróság, egy bírósági ítélet. az ítéletben az igazságot nézzük, nem az irgalmat, hanem alapvetően az, hogy a érdemeknek a mérlegét. Ezek alapján, hogyha csak ezt az érdemek mérlegét veszük figyelembe, akkor azt mondjuk, hogy nem, hogy ez újdonság, hogy minden egyes generációban az örökkévaló megment minket, mert az akkor nem lenne újdonság, hogyha mi tökéletesen látnánk el a ránk bízott feladatot. Mi azonban, mint azt most már többször ragoztuk, ennek a feladatnak nem feleltő meg maradéktalanul. Tehát az, hogy ő ennek dacára folyamatosan minden egyes alkalommal a segítségünkre sírt, ez igenis ilyen szempontból hídus, ez egy pozitív újdonság. És akkor most jön az utolsó része, az utolsó kérdés, amit a Rebbe föltett ezzel kapcsolatban, és ennek mondom akkor az összefoglalót, hogy van a lónu ez beszabő hirale kapéra, akkor van a szénu. Ez is. Hol találjuk ezt? Igen. Fontos dolog. Amikor egy szöveget nézünk, ebben mondta ezt sokszor egy tórai tanítást, akkor a szövegnek az eszmei tartalma az általában az elején és a végén fejeződik ki leginkább, akkor kap a legnagyobb hangsúlyt. Ami a közepén van, mondjuk az ebben a bevezetésnél és a befejezésnél. Az, ami a közepét illeti, az sokkal inkább a dolognak az elmélyítése. Ugye egy adott dolgot, egy adott eszmét, egy adott tanítást, az többféle rétegben és dimenzióban is lássunk. Mert a többféle szögből látjuk, akkor jobban, teljesebben értjük meg. De maga az, ami a tömör velős tartalma, az elején és a végén látjuk. Látjuk azt, hogy magyaráztuk itt a legelején, a szédenek a legelején, amikor még arról beszéltünk, hogy a keserűség kenyere. Ugye ez magában foglal egy eszmélyiséget. Most azt mondjuk, hogy a vége is magában foglalja ezt, és hol van ez a vége? És akkor itt jön képbe ez a Hagadai rész, van ez Bésza Böhidelek, például akkor van a Szénu, ami annál a résznél van, ami a 28-29. Oldalon kezdődik, meg felmutatom Pészaki Hagadában, 28. oldal, ugye ez a Kamama Alot Tovat Makomu Leinu. 29. Mi végtelenül jóságos volt hozzánk, ami Istenünk. És itt, ugye ez a Dajénu. És itt elkezdünk hálát adni annak, hogy ha ezt meg ezt tette volna csak, és más dolgot nem, mi már akkor is hálásak lennék. Már az is elég lett volna számunkra. És ennek a legvégén, ennek a zárásával elérkezünk nagyjából az egyiptomi történetnek a végéhez. És ez hogyan záródik? Azt mondja. Uvana lanu ez beszabi hirale kapera a kola van a szénu. Tehát felépítette nekünk a szentét, hogy megbocsátassanak bűneink. Má peser, a Rebbe kérdezi, má peser hátgásá, relakep lechaper alkola van a szénu, hare ikar má la tosel bész a migdás, élu kaparasza van a szélyem, sel Israel, éle hasát a skina. Érdekes, hogy egyrésztről az egyik érdekes dolog az, hogy amikor ezt a 14 jelönyt, amikor a Dájénot mondjuk, akkor általában nem magyarázzuk meg azt, és csak néhány tóra magyarázó bocsátkozott annak megmagyarázásába, hogy az miért, mi az előnye az adott előnek, amit éppen a Hagada felsorol. Azonban maga a Hagada, a legutolsó pontán, amikor azt mondja, hogy felépítette nekünk a szentélyt, akkor el megmondja, milyenek az előnye, hogy megbocsátassanak a bűneink. Tehát ez önmagában érdekes, hogy itt ennél kiemeli, hogy ez mennyire fontos, de az például, hogy elmondja, bevitt minket Izrael földjére, és felépítette nekünk a szentét, ami látszólag egyébként jobban kapcsolódik már, ha nagyon rá akarjuk húzni a kivonás történetére, mert azt gondoljuk, hogy az, hogy beléptek Izrael földjére, Egyiptomból való távoztak után, azzal beteljesedik tulajdonképpen a kivonulás története és a geula. De valamiért azt mondjuk, hogy itt a lényeg mégis azon van, hogy felépítette nekünk a szentét, hogy megbocsátassanak bűneink. És eleve, miért azt emelik ki, hogy a szentélynek a fő feladata az, hogy megbocsátassanak a bűneink? Azt tudjuk, hogy a szentélyt azért építették, hogy az isteni fény, amit úgy hívunk, hogy Shina, annak legyen egy földi, az alanti világokban egy hajléka Istennek. Azért építettek fel a szentét, mert abban lakozott az isteni fényes fina. Az emberek ott egy olyan spiritualitást éltek, meg olyan közel kerültek Istenhez, amit azóta se lehet tapasztalni, mióta nincs szenték. Ezért volt központi, és ezért a mai napig központi az a szentély egyébként, ami még föl sem épült, és ugye a harmadik szentély majd fölépül. Ugye ez a vágyunk, és ez az, ami majd a Mesiás eljövetelével és a megváltással ugye beteljesedik. De akkor, ha ez ennyire fontos, ha ez a mondani valója, akkor miért pont azt a funkcióját említi meg a szentélynek, ami arra szolgál, hogy ott megbocsátathatnak a bűneink? Vagy, ha egy másik szempontból vizsgáljuk a dolgot. A bűneknek a megbocsátása azok számára fontos, akik erre rászorulnak. Tehát akik elkövetnek valamit, akiknek tényleg meg kell bocsátani. De ez nem minden zsidóra igaz. Azonban az, ami a Tórában írva van, hogy azért építsétek a szentét, hogy lakozhasson benne, és ez azt jelenti igazából, hogy többes számot használ, nem azt mondja, hogy bennem, bennetek. A szentély fölépítésével azt mondja, hogy minden zsidó egyben föl is építi a saját belső lelki spirituális szentélyét. Ez minden zsidóra vonatkozik. A vétkeknek a megbocsátatása az viszont nem mindenkire. Hogyha már a fő karakterét, fő előnyét szeretné taglalni a szentély felépítésének, akkor miért nem ezeket mondja, ami tényleg mindenkire vonatkozik, és miért egy látszólag kicsit talán periférikusabb dologról beszél. Mi a rebben magyarázata? Éle, és ebben milim éle, ramos tokenini a nése, jöci eszmit rájön. Azt mondja, hogy ezekben a szavakban egyfajta utalás nyer az éptömi kivonulás eszmeiségének a tartalma. Amnám, hogyan? Amnám, behicjön a tám, Lok hajub negyiszerra, ujjab lehika, elme mitzrayim, se kembe dargatam a ruhanit, hem lo nivdulu mechába mi a mitzrim, ach, bepnim jutam, bnei iszrayim, hem, im bechirato shel a kadosh baruchu, bechira se ki hivsit, hufsit lehalutin, veina novat mesibot otam im kal shehem. Velokhan, zechu bnei iszrayim legeula, vishum se bedarga zo shel bechira, ein kom mashmout lechataim ulehavonot. Igen. Egy fontos dolog, amit érdemes mindenkelőtt hangsúlyozni. Azt mondjuk, hogy az eredeti héber szövege a Hagadának azt mondja, Uvana lónu et beis habuhira. Ez a szentély. Ez a magyar fordításban azt mondja, hogy a választás háza. És ez egy érdekes dolog, hogy miért nem szentélynek hívja, vagy migdásnak, ami egy elterjedtebb neve, miért pont ezt az elnevezést használja. És azt mondja, hogy azért, mert ezzel akarja hangsúlyozni a kivonulásnak egy nagyon fontos üzenetét. Bár a zsidók, azok nem érdemesültek arra maguk cselekedetei alapján, hogy az örökkévaló kivigye őket, kiváltsa őket Egyiptom országából, de ez csak igazából a dolgoknak a felszínes síkon való szemlélete. Mert az, ami az örökkévalónak és a zsidóknak a kapcsolatának a lényege, az egyfajta egység. Azt mondjuk, hogy a zsidók és az örökkévalók között egy olyan erős kapcsolat van, hogy amikor az örökkévaló azt mondja, hogy a zsidó népet választotta a micvákra, minden ezzel járó dologra, akkor az egy abszolút szabad választás volt. Nem valami más okból származik, és mégis lehet érteni, mert amikor mi választunk valamit, azt mindig valami külső kényszer hatására választjuk. Amikor egyik étet választom a másik helyet, azért, mert az egyik jobb az ízlésemnek. Minden létező dolognak van valami, ami külső ráhatást gyakorol rá. Nem tudom, értető volt, amit mondtam. Az egyetlen dolog, amit nem befolyásolnak külső dolgok, amire nincs ráhatás, aminek a választása az nem egy kényszerű választás, vagy nem befolyásolt választás, az az örökké valója. És azt mondjuk, hogy az örökkévalónak a választása az Izrael volt. És ez egy olyan bensőséges és olyan erős kapcsolatot jelent, hogy azt mondjuk, hogy bár a felszínen, igen, ez Izrael az nem érdemesült erre, de ami a lényege, hogy az örökkévaló az Izraelt választotta, emiatt Izrael végül megélhette azt, hogy igenis megváltottak, ugyanis azon a szinten, a kapcsolatnak azon a szintjén, már nem számított semmi vétek és semmi hiba, amit elkövettek adott esetben. Az a rész, az a kapcsolat, ez kicsit olyan, mint egy szülő-gyerek kapcsolat, ahol lehetnek, ugye ezt nagyon, amúgy is ezt a képet, meg hasonlatot, ezt nagyon sokan, nagyon sokszor lehet látni, olvasni, hallani, hogy azt mondjuk, hogy van egy bizonyos részünk, amikor mondjuk egy valakivel konfrontálódunk, egy nagyon közeli szerettünkkel konfrontálódunk, ami akkor haragszik. De akkor is van egy nagyon közeli kötelék, egy nagyon bensőséges kötelék, ami viszont azon a szinten, nem, abban a szintben nem nagyon tud belépni bármiféle vétek vagy hiba. Azon a szinten örökké megmarad a szeretetünk. És ez a szeretet, ez tulajdonképpen az örökké való választásában manifestálódik a zsidó néppel való kapcsolatát illetően. Minket választott, és ezért mindenképp megváltott minket. Ele shehid galuto shel inyan ze beolam hajta behadraga. Azonban ezt a dolgot, hogy az örökké valónak ez a választása, ez csak szép lassan nyilvánult meg a világban. Ezt nem lehetett azonnal tudni. Abban a pillanatban a zsidók ezt nem rögtön érezték. Abban a pillanatban, hogy kivitte őket Egyiptomból. Ugye megtörtént a csoda, de az, hogy ők, hogy ez az ő választása, hogy egy ilyen kapcsolatát fönt, hogy ez az ő akarata, ez nem feltétlen teljesedett még be. Élesét galatós a linián zebe olam hajtabé hadragab, ez már jöcét, mint szraim nire hajese a góla hajtabé adkazaká. Tehát az egyiptomi kivonuláskor azt látjuk, hogy látszólag ez a dolog, ez erős kézzel történt, az örökké való erős kézzel vezette ki őket, mert ők maguk nem voltak erre képesek, és ezért ki kellett őket már rángatni. Le lóhátam elő dárgatam sebbőné Iszrael, és ezt annak dacára tette, hogy egyébként Izrael nem érdemelte ki. Le kilúj ha male haja én bniatósa bétabihira. És ez a dolog, ez az ő a választása, meg a kivezetése, meg az egyiptomi kivonás beteljesedése, az tulajdonképpen azzal ért véget, amikor felépült a Migdás, felépült a választásháza Béda Behira, ha Bajt se Bohit Gata Behira Tósel a Kadosh Baruch Hu Beisrael, amikor megnyilvánult az a választás, hogy az Isten az Izrael népét választotta, Darga se Énbo Makom Le Avonato Le Hatrim, Ne Kapira Kola Van a Seinu. Igen, miért ott nyilvánult meg végig, még teljességében? Emlékszem még arra, hogy mondtuk, hogy az egyiptomi galutnak a lényege az az volt, hogy Izrael az megtisztuljon. Mitől? Attól a vétektől, amit még Ádám első vétke óta, és még tovább hat most nem részletezett nagyon komoly vétek miatt, az emberiség egy nagyon-nagyon kétségbejtő helyzetbe sodródott. És Isten, amikor Ábrahámmal beszélt, akkor világosra tette számára, hogy ezt a folyamatot vissza kell fordítani, Izraelt meg kell váltani. Ennek viszont ára van, meg kell tisztulnia. A hagyomány szerint, a Midrash szerint az Isten az választást adott Ábrahámnak, hogy ő azt választja, hogy ez a megtisztulás, ez a spirituális megtisztulás, ez Galut által történjen meg, vagy Gehinom által. Ábrahám végül a Galutat választotta, és ez a Galut lett végül az egyiptomi Galut, ami minden későbbi Galutnak a forrása. De azt látjuk ez alapján, ugye a Gehinom, ami szintén megtisztulásra szól kell, és a Galut, ez két dolog, ami igazából nagyon hasonló kell legyen. Azonban ez nem ért el a célját. Ez nem ért el a célját. Viszont az örökkévalónak a választása már megtörtént. Akkor hol nyert az világosságot, hol lett egyértelmű a választása, amikor felépült a Migdás. Miért? Azért, mert az a feladata a zsidóságnak, hogy megtisztuljon spirituálisan, ezt ott tudták megcselekedni. Mivel? Ott kezdődött meg a szentélynek a felépítésével, kezdődött meg az áldozatoknak a bemutatása, de kapva szénú. A vétkekért mutatott áldozatok. Egyiptomban még nem jártak sikerrel. Nem baj, az örökkévaló megváltotta őket. Azonban, amikor már felépült a szentély, akkor már sikerrel jártak, és ezzel beteljesítették az örökkévalónak is az akaratát. Remélem, hogy értetőek voltak az általunk tárgyalt pontok, és remélem sikerült új dolgokat megbeszélnünk, hallanatok. egy hét múlva megint csak velem lesz órátok, Isten segítségével. Én akkor is egy szicháról, egy szichát szeretnék tanulni veletek. Remélem, hogy ez most egy ilyen összefoglaló szinten mondtam el. A végén egy, igen, hát egy teljes, egy nagyon hosszú szichának az összefoglalóját, mert nagyon érdekesnek találtam. A következő alkalomra igyekszem egy teljes szichát megmutatni, hogy megmutassam, hogy néz ki egy teljes szichának a szerkezete, hogyan lehet ezt tanulni, hogyan néz ki ez a kérdezfelelek pingpong a Rebbe és az olvasó között. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó pészaki készülést kívánok a legközelebbi találkozásunkig, és azt, hogy vigyázzatok egymásra, az egészségetekre, leginkább pedig a szüleitek és a szüleink egészségére. További kellemes estét. Sziasztok!